megvalósítása egyelőre nem ismert, legalábbis én még nem láttam törvénytervezetet, hogy ezt hogy csinálnák meg, hogyan lenne a vagyonleltár, hogy lehetne esetleg megakadályozni, hogy az érintettek kivigyék külföldre a vagyonuk egy részét. Tehát ez politikailag jól hangzik, de hogy technikailag hogy valósítható meg, az a jövő zenéje.
És hát a jövőben fogunk többek közt majd erről is beszélni. Nagyon szépen köszönöm politikai elemzőinknek, hogy vállalták ezt a mai beszélgetést. Vancsók György és Vajda Zoltán kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Erős vár a mi Istenünk.
Az evangélikus egyház fél óráját hallják.
A stúdióban Stifner Kőháci Dorottya szerkesztő
és Hajdú Tibor. Mai műsorunk is hallhatóan evangélikus, nem csak evangélikusoknak. Szeretettel köszöntjük Önöket.
Hétvégén pünkösd. A Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk. Ezzel kapcsolatban azon gondolkodtunk el, mit jelent a misszió kifejezés. Szó, cselekedet, példamutatás? S mi az, amiről nem is gondolnánk, mégis bizonyságtétellé válik a családunkban, munkahelyünkön, az utcán. Balczó Mátyás újságíró a Jézusra mutató missziójáról hozott történetet.
Minden misszió, ami Jézusra mutat. Amikor egy-egy vasárnap úgy adódik, hogy hosszabb kerékpárútra megyek, és azért már reggel el kell indulnom, igyekszem úgy alakítani az útvonalat, hogy egy evangélikus istentiszteletet útba ejtsek. Így történt ez május 3-án is. Az istentisztelet időpontja és a templom elhelyezkedése miatt is tökéletesen illett a napi tervembe, Szentendre. A kis evangélikus templom a Bükkös patak mellett áll, a Luther téren, a tüneményes óváros déli határában, közel az elragadó Dunakorzóhoz. Érdekes volt megtapasztalni, ahogyan az istentisztelet alatt külföldi turisták megállnak a bejáratnál, és figyelik, mi történik bent. Kicsit sajnáltam őket, hogy be kell érniük a látvánnyal, miközben én, szó szerint is értve, útravalót kaptam arra a napra. Az ige hirdetésben legtöbbször akad egy rövid gondolat, akár csak egy mondatrész, amire felkapom a fejem, és amit azonnal le is jegyzek, hogy aztán tovább gondolkodjak rajta. Ezúttal is megkaptam ezt a virtuális sorkiemelővel megjelölt részt, amikor horváthegyi Olivér lelkész a Jakab leveléből való igék alapján elmondott prédikációjában úgy fogalmazott. Az ige hallgatása és megtartása tehát nem passzív állapot. Figyelünk, időt adunk a megértésnek, és engedjük, hogy Isten szava formálja reflexeinket. A gyors válaszok helyett meghallgatás, a hirtelen indulat helyett türelem, a harag helyett szerítség születhet bennünk. Az ige hallgatása és megtartása nem passzív állapot. Ez kellett nekem arra a napra, ezt a gondolatot érleltem magamban, ahogy az Isten tisztelet után tovább tekertem a Visegrádi hegységbe, fel a Paprétre, majd a Fellegvárba, aztán haza, végig a Duna mellett. Habár kicsit talán elcsépelté vált az én idő kifejezés, de ettől még igaz. Jó, ha az embernek van magára ideje. Egyetértek. Különösen azzal a parafrázissal élve, hogy én ezt olykor inkább Isten időként élem meg. Olyan áldott órák ezek, amikor azt érzem, kettesben lehetek Istennel. Kifejezetten így van ez, ha egyedül kerékpározok, amikor sehol a láthatáron egy másik bringás, sehol egy túrázó, csak én, a kék ég, a zöld fák, a madarak, a szél, a felhők, egyszerűen csak megélem a létem a teremtettségemben. Ugyanakkor fontos, hogy ezek a kegyelmi időszakok, az Istennel eltöltött órák akkor érnek valamit igazán, ha a lelkem erősödésével pallérozódik az elmém is, vagyis gondolkodom. Ezen a vasárnapon például azon, hogy a horváthegyi Olivér által megfogalmazott kijelentés, miszerint az ige hallgatása és megtartása nem passzív állapot, mennyire jól passzol ahhoz a kérdéshez, amelyet éppen két nappal ezelőtt tettek fel nekem. Így szólt. Tulajdonképpen mi az a misszió? Vannak szavak, amelyeket olyan gyakran használunk, rendszerint egyébként helyesen, értelmükkel összhangban, hogy külön bele sem gondolunk a jelentésükbe. Miért is tennénk? Néha talán mégis érdemes egy-egy ilyen kifejezés jelentésén, definícióján kicsit elgondolkodni, ezáltal mélyíteni magunkban mindazt, amire maga a szó mutat. Ilyen lehet például az egyházi környezetben kifejezetten gyakran használt misszió is. A mi egyházunknak is van missziói bizottsága, aztán ott van az Evangélikus Missziói Központ, az általa kiadott beszédes elnevezésű hídmissziói magazin, az országos irodának is van gyülekezeti és missziói osztálya, és egyházkerületeink évente megtartják a missziói napjukat. Mi tehát a misszió, és hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy az ige hallgatása és megtartása nem lehet passzív állapot? Úgy, hogy a hívő ember számára az Istennel való kapcsolata nemhogy magánügy nem lehet, de kifejezetten üdvös, ha arról mások is tudomást szereznek. Persze nem úgy, hogy mindenkinek az arcába mondom, én bizony megtértem, hívő vagyok, hanem úgy, hogy örömmel mesélek másoknak arról, miként változott meg az életem a hitrejutásommal, és hogyan emelt ki az Úr Jézus abból a lelki mélységből, amelyben reménytelenül elveszettnek éreztem magam. Ezáltal tudok kimozdulni a hit passzivitásának terméketlen és csalóka kényelméből, hogy Jézusra mutatva vehessem komolyan Jakab apostol szavait, ahogyan a test halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül.
Interjúval folytatjuk műsorunkat. Olán Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai osztályának szakmai referense, az egyház felzárkózási koordinátora, egy 5 gyermeket nevelő roma család szülötte, aki napszámba járt fiatalkora óta, és hamar megérlelődött a vágy a szívében, szeretne tanulni. Óriási nehézségekkel találta szembe magát, de szülei, ismerőseinek támogatása, pedagógusok és lelkészek segítsége, no meg kitartása, fegyelmezett, lépésről lépésre építkező élete meghozta gyümölcsét. A ma már 2 kisgyermekes édesapa boldog hivatásában, családjában, Isten szeretetében éli napjait. Kivételesen 2 részre bontott portrénkban, nem csupán Róberttel, de egy olyan példával szeretnénk megismertetni hallgatóinkat, amely mindannyiunk számára tanulságokkal szolgál.
36 éves, házas vagyok, és van 2 gyermekünk, egy kislány és egy kisfiú. A kislány most fog menni óviba, szóval nagy az izgalom. Magyarország Evangélikus Egyház diakóni osztályán dolgozom, mint szakmai referens. Itt igazából a gazdasági részein vagyok benne, mivel közgazdász alapvégzettségem van. Emellett az oktatási osztályal is dolgozom együtt, ott mint külső szakértő, ott az esélyegyenlőségre vonatkozó törekvéseit támogatom az oktatási osztálynak, együtt gondolkozunk, együtt tervezzük a következő lehetőségeket, illetve próbáljuk megtalálni azt az utat, amiben kiderül, hogy az esélyteremtés szintjén mitől evangélikus az esélyteremtés. Amit még tudni kell, hogy egyébként a felzárkózási munkáknak a koordinátora is én lettem itt az egyháznál, ami azt jelenti, hogy a különböző projekteket igyekezni kell összehangolni, mert azért sok törekvés van, csak sokszor ezek így elkerülik egymást. Valamit éppen a diakóni osztály csinál, valamit az oktatás, valamit esetleg a gyülekezeti osztály is csinál, illetve más szervezetek szintjén is működnek programok, csak sokszor ezek nem biztos, hogy látják egymást, nem biztos, hogy tudnak egymásról, és ezért elfutnak úgy egymás mellett, hogy a végén nem tud összeállni egy olyan komplex programmá, ami a végén azt tudná biztosítani, hogy akár átültetni egy másik helyre a működő jó gyakorlat részeit, megtartani és továbbfejleszteni, más területeken kipróbálni. Úgyhogy ez is egy fontos funkció, szerep, amit igyekszem ellátni.
2019 óta dolgozol itt az egyház adminisztrációs központjában. Jól érzed itt magad? Szeretsz itt lenni? Szereted ezt a közeget?
Furcsa volt a váltás. Előtte én Nyíregyházan dolgoztam, a Nyíregyházi Roma Szakkollégiumban, és úgy maga a Nyíregyháza, mint város, azért egy jóval kisebb terület, mint mondjuk Budapest, és alapból egy kis faluból származom, szóval nekem ezek mindig így fokozatosan szokni kellett, hogy mennyi ember van hirtelen egy helyen, és itt, amikor ide kerültem dolgozni, akkor nekem elsősorban azt kellett megszoknom, hogy a budapesti környezet milyen, hogy az másabb, másabbak az emberek. És azt kell, hogy mondjam, az iroda ilyen szempontból viszont egyfajta, nem jó szó az a menedék, csak mégis azt éreztem, hogy itt viszont tényleg nagyon jó emberek vannak, lehet velük együtt gondolkozni, jól fogadták azt, hogy én ide jöttem dolgozni, örültek neki, én ezt érzékeltem, meg ezt tapasztalom mind a mai napig. Úgy állnak hozzám, mint szakemberhez, és ez a lényeg, hogy nem nézik igazából a hátteremet, hanem azt nézik, hogy mit tud az ember. Az irodai környezet szerintem alapból egy elfogadó környezet, ahol szerintem mindenki megélheti a saját identitását is. Nem is kell feszegetni, de nem is kell kerülni a témát. Én nyugodtan tudok bárkivel beszélgetni.
Említetted, hogy közgazdász az alapképzettséged, de odáig hogy jutottál el? 6 évesen, amikor beléptél a falusi általános iskolában, akkor már érezted, hogy megvannak azok a készségek, amik vad ide vezetnek téged. Mi szerettél volna lenni? Tűzoltó, orvos, katona?
Amit tudni kell a történetemből az az, hogy nekem a szüleimnek a legmagasabb iskolai végzettség az a 8 általános. Ők ugye még abban a rendszerben nőttek fel, ahol az általános iskola után lehetett menni dolgozni, munkát kaptak, tudtak haladni, házat építeni, csak ugye amikor volt a rendszerváltás, akkor ez felborult. Akkor onnantól kezdve már nekik se volt munkájuk. Én 90-ben született, gyerekként nem nagyon éreztem ezt, hogy nem tudtam, hogy mi volt előtte, mi volt utána. Testvéremtől hallottam az idősebb nővéremtől, bátyámtól, annak idején még kaptam zseppénzt is, ami azért izgalmas, mert hogy én a zseppénz fogalmával, hogy nem nagyon találkoztam, mert nem álltunk olyan jól anyagilag, mivel nem volt a szüleinek munkája, ezért ők napszámokból tartottak el minket. Mi egyébként 5-en vagyunk testvérek, akkor már csak 3-an a bátyám és a húgom laktunk otthon a szüleimmel, az idősebb bátyám meg a nővérem, ők már külön életet tudtak maguknak építeni. Annyit tudtam az egészben érzékelni, hogy ők reggel elmentek korán, mi mentünk a suliba, mi hazamentünk, és vagy otthon voltak a szüleink, vagy nem, mert hogy a munka, mikor hogy ért véget nekik a napszám, ugye mezőgazdasági munkák voltak, és időszakosak, hogy nem fix jövedelem, nem is volt magas a jövedelem, de hogy így ebből próbáltak minket nevelni, meg igyekeztek egyet mindent megadni, mivel itt vagyok, ahol vagyok, szerintem sikerült is nekik. Szerintem én 3-os lehettem, amikor úgy voltam, hogy nem megyek addig én is a nyáron napszámba, megnézem milyen. Több évig eljártam itt dolgozgatni, mert én azt akartam, hogy levenni azt a terhet, mivel láttam, hogy most 3-an vagyunk, 3 gyereket kell iskoláztatni, azért azt, hogy megvenni a ruhát, iskolaszereket, iskolatáskát, azért az megterhelő tud lenni. És akkor én úgy voltam, hogy ha lehet, akkor megveszem magamnak, megdolgozok érte. Meg én szerettem ezt, mert szerettem az ember kötleni, szerettem velük beszélgetni, mert ez a munka, ez olyan volt nekem, hogy sok cigány ember dolgozott, ott mindig lehetett beszélgetni, de pont ez volt, ami ráébresztett arra, én nem így szeretném, mert ugye tényleg az a napszám az arra volt elég, amit kaptunk, hogy vettünk előle ételt, ettünk, másnap mentünk dolgozni. Nagyon keveset tudtam félretetni magamnak, hogy a ruhákat megvegyem. A nyarat végdolgoztam, és majd augusztus végig jutott odáig, hogy tudtam menni egy cipőt, egy nadrágot, vagy egy iskolatáskát. Ugye akkor én arra jöttem rá, hogy ez nem az az élet, amire én vágyom. És egyébként már ott is volt egy érdekes kapcsolatom, aki volt ez a terület, ez a gazdaság. Ő valamiért szeretett velem beszélgetni, mindig kérdezgette, hogy hogy vagyok, hogy megy a suli. A szüleimet is visszacsekkoltam, megkérdezte, hogy tényleg ilyen jól tanul a gyerek. Én igyekeztem mindig jól teljesíteni, mert az is bennem volt, hogy szüleim büszkék legyenek rám. Amikor évvégén kaptam egy dicséretet vagy külön könyvet, örültem neki, hogy akkor láttam, hogy anyám és apám ott állnak, és akkor boldog. És hogy ezt a gazda is ugye hallotta, és ő folyton kérdezgetett, és ő volt az első egyébként, aki így próbált noszogatni, hogy akkor ne hagyjam a tanulást, menjek tovább, tanuljak tovább, menjek normális középiskolába, érettségizzek. Elmesélte, hogy az ő fia, ahol érettségizett Kisvárdán, és hogy érdemes lenne nekem is bekerülni, szerintem akkor be tudok kerülni. Mesélt a fia, hogy ő közgazdász, ugye az volt az első, amikor arra voltam, hogy közgazdász, hogy ez mit is jelent. És akkor ugye egy megtetszett az egész gondolatmenet, hogy akkor van lehetőségem. Egyébként ez a gazda is egy nagyon jó ember volt, mert megtette volna azt abban az időben, hogy a medgyet vagy bármit gépekkel lerázatja, az almát és így tovább. Sokkal kevesebb került volna neki, mint az, hogy megtizett 80-100 embert. Ő azt csinálta, hogy tudta, hogy ott nagy szegénység van a környéken, ezért ezeket a családokból mindenhonnan igyekezett legalább 1-2, vagy ha úgy ott 3-4 embert is foglalkoztatni. Ugyanúgy a téli tüzelőnél is ő ezt csinálta, hogy neki voltak erdői, és amikor ritkítás volt, ő azt úgy csinálta, hogy ezeknek a családoknak szóltak, hogy szükség volt, hogy akkor ők csinálják. Persze ki kellett vágni, össze kellett készíteni, de hogy én haza a vitelbe is segített. Fuart is mindent ő a saját gépeivel intézte. Nagyon egy szociális érzékenysége volt így, hogy visszatekintek erre az időre, és neki ez egy szempont volt, hogy ezeken a családokon segítsen, és úgy látszik külön szempont volt, hogy figyelje mondjuk azt, hogy én mit csinálok. És tényleg is sokat beszélgettünk, idő után rám bízta azt, hogy mikor mérni kellett le a különböző különböző dolgok, azokat én mérlegeljem, én írjam le, én számoljam ki a számlát, én állítsam ki a szállító fuvarozónak. Rám bízta ezeket, és megmutatta azt, hogy így is lehet dolgozni. Azt kell tudni, az általáskolában egyébként nagyon vegyes összetételű volt az osztály is, mert a fele az osztálynak az unoka testvérem volt, szóval mindenki is ismert mindenkit. A tanárok nagy része egyébként a szüleinknek volt osztálytársa korábban, és pont emiatt voltak szigorúbbak is velem, mert ismerték a szüleim, mert tudták, hogy ők is normális, értelmes emberek, és volt színvonal, amit el kellett érni. Én szerettem egyébként azt, ha valaki szigorú, meg szerettem azt, ha valakinek vannak elvárásai, mert az mindig arra motivált, hogy van hova fejlődni. Tényleg ott nem érezte az ember semmilyen szinten a megkülönböztetés semmit. Tényleg az osztály első között is, hogy vegyesen voltunk. Cigányok, nem cigányok, és ez így rendben volt. Nagyon természetes dolog volt, és ez a családomban is így volt, hogy itt tudtuk, hogy azok vagyunk, de nem kellett erről úgymond beszélni gyerekként. Mi ezt így tök jól éltük meg, a mi identitásunk az úgy van felépítve, ahogy én megéltem, és nem a külső hatások. Én valahogy nem abból építkeztem.
Hadd kérdezzek rá arra, hogy az Isten hit jelen volt-e az életedben, a családod életében, hiszen azt tudjuk, hogy a romák nagyon érzelmesen és nagyon szenvedélyesen hisznek az Istenben, nagyon lelkesen tudnak egy missziói megszólításra reagálni. Hogy volt ez nálatok, és hogyan találkoztál az evangélikus egyházzal?
Maga az Istennel való kapcsolatról, hogyha kérdezel, mint egy átlag normál család. Jártunk a hittanórák. Én alapból görögkatolikus voltam, általános a harmadik osztályban, hogy az első áldozás, hogy arra kellett készülni, és hogy jártunk a templomba. A lelkészek azok mindig változtak. Emlékszem, hogy gyerekként az a görögkatolikus pap, ő is egy nagyon ilyen emberközpontú volt, külön ilyen hétvégi alkalmakat szervezett, berendezte a garázsát ott a parókiánál, hogy akkor ott társasjátékotok keze minden volt, ahol várta a gyerekeket, és tudtak együtt játszani, és én is jártam oda, megjártak a rokonaim, jártak az osztálytársaim, és mindig volt egy ilyen tök jó társaság, és ott játszottunk, beszélgettünk. Nem egy ilyen bibliakör volt egyébként, hanem az, hogy volt, hol a gyerekeknek eltölteni az időt. Amikor az általánoskolában volt az első áldozás egyébként, akkor sokat olvastam a Bibliát, én emlékszem, és viccelődtek is vele a szüleim, hogy ebből a gyerekből pap lesz. Akkorban még az is volt a fejemben, hogy esetleg milyen lenne. És hogy emlékszem, voltak különböző rajzversenyek, és én szerettem mindig bibliai képeket festeni. Anyám törököltem, és ilyen kreatív, meg tök jó kézügyessége van, és én szerettem rajzolni, festeni, és akkor nekem valahogy a bibliai képek tetszettek meg. Volt, hogy díjakat is nyertem megyei szinten is. Ez volt az egyik ág, hogy vagy valami kreatív lesz, ezért volt nehéz nekem mindig a döntés, hogy hova menjek, hogyan tanuljak. Szóval nekem az általános iskola 8. osztály jött az el, hogy akkor jó, menjünk tovább tanulni, akkor még kaptunk könyvet, milyen lehetőségek vannak. Nekem sok osztálytársam szakma felé ment, ugye volt Kisvárdán egy szakiskola, kőműves, szobafestő, burkoló, ilyen szakmák voltak. Ezekre jelentkeztek, én viszont gondolkoztam azon, amit a gazda beszélt, hogy akkor érettségit is lehet, és akkor elmentem egy ilyen nyílt napra, meg lehetett nézni az iskola, hogy működik. Megtetszett, látszott, hogy itt tanulni kell, hogy itt vannak elvárások. És ez egy katolikus középiskola volt. Ugye megírtuk a fejtét, ez volt az első olyan, és oda fel is vettek. Amikor bejutottam oda, és jött az első óra, akkor volt egy ilyen nagyon érdekes felismerésem, és furcsán éreztem magam, mert az osztályban ugye 30 fős osztály volt, de hogy nem volt rajtam kívül cigány gyerek. És ez nagyon nagy kontraszt volt az általános iskolához képest, ahogy mondtam. Nem is éreztem az elején annyira jól magam, hanem próbáltam elbújni a teremben. Mert annyira idegennek éreztem a közeget, meg annyira másabb volt tényleg a társaság is. Tényleg azt éreztem, hogy ez lehet, hogy nem az a szint, amit én tudhatok. Történelem tanárom volt az első, aki így kiszúrt magának. Az első történelem órán megszólított, hogy honnan jöttem, szüleim mit csinálnak, hányan vagyunk testvérek, és hát ugyanígy válaszoltam ezekre. Jó, bólintott egyet, és akkor leadta a történelem anyagot. Következő törő órán volt az első, amikor lejátszotta velem azt, hogy na, ahol kinyílik a napló, megkerestem a nevemet, és akkor nagyon jó Robert, akkor meghallgatjuk. És akkor kimentem felállni. És utána egy nagyon érdekes csata alakult ki a töri tanár meg köztem, ami abból állt, hogy minden órán feleltem. Olyan szinten, hogy tényleg amit leadott anyagot, ezt a költőben biztos, hogy tőlem kérte számon, és a naplóban ilyen sorok voltak már jegyekből, és ilyen nagyon változatos, de nem volt közte ötös. És emlékszem, nem volt olyan hely igazából, ahol tudjál tanulni. Ahhoz, hogy én tudjak tanulni és csendben legyen, az mindig meg kellett várjam a 10 órát. Éppen akkor egy nagy témazárra készültem, és akkor ott leültem és tanultam, és mely fél elmúlt, amikor apám ugye kijött a szalva, és kérdeztem, hogy mit csinálok. Hát mondom, készülök a törire, meg akarom mutatni, hogy én is tudom, hogy kapjak egy jó jegyet. Apám akkor azt mondta, hogy hát fiam, akkor tanulj meg mindent, aztán vagy nem tud mivel vele kötni. Én akkor ezt csináltam, hogy hajnal kettőig fent voltam, annyira bosszantott, meg annyira tanulni akartam ezt a dolgot. És akkor megírtuk a témazárót, miután kijavította, akkor ő elmondta, hogy igazából csak egy dolgot tudott ötöst adni, az pedig a Roberté. Majd az óra végén odahívott magához, és azt mondta, hogy látja Robert, az a szint, amit magától várok, mert magának az egyetemen a helye. Fogalmas volt, hogy mi az egyetem. Addig láttam, hogy érettségém lesz, és akkor nem az utcát kell seperrek, hanem valahol majd beülök irodába. De hogy egyetem, az nekem nagyon távol tűnt meg. Nem volt benne a fogalomtáramba. Ő volt az, aki tényleg ezt így elmondta, és akkor jöttem el igazából arra, hogy nem szivatni akart ő, hanem pont ez volt a célja, hogy motiválja. Ezt csinálom mind a mai napig, hogy mindig igyekszek mindent, folyamatosan fejleszteni magamat.
Olá Roberttel készült portréinterjúnkat következő adásunkban folytatjuk. Minden misszió Jézusra mutat, fogalmazott nyitóáhítatunkban kollégánk Balcó Mátyás, magához a misszióhoz viszont elengedhetetlen az ige ismerete, a Biblia olvasása, de ennek a 66 könyvnek a feldolgozása elsőre akár félelmetesnek is tűnhet.
Ehhez nyújthat segítséget a Szentírás számokban Bibliai infografikák gyerekeknek című kötet, amely egyházunk könyvkiadójának gondozásában jelent meg. Lektora dr. Szabóné Mátrai Marianna lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem gyakorlati intézetének korábbi vezetője, nyugdíjba vonulása előtt püspök helyettes. Őt kértük meg arra, hogy lapozzunk bele együtt a kötetbe.
Szentírás és infografika. Mi volt az első gondolatod ezt olvasva?
Hát kettős érzésem volt. Mindenképp örültem annak, hogy mennyire színes, érdekes, milyen könnyű odafigyelni rá, mennyi információt ad egy-egy oldal. Ugyanakkor egy picit idegen is volt, mert hát pont azért, mert lelkészek generációit tanítottam, nálam még az volt a gyakorlat, hogy próbáltunk megmagyarázni fogalmakat, eseményeket, bibliai tartalmat, szavakkal, és az, hogy vizuálisan ábrázolja ez a könyv az információkat, a mindenféle adatokat, tényeket. Ez számomra is új volt, jóval hatékonyabb, mint hogyha megpróbáljuk körülírni az adott tartalmat.
Én magam is rácsodálkoztam, hogy milyen rengeteg szám és adat van a Bibliában. Fontos, hogy ezeknek a nyomába eredjünk? Nem viszi el a figyelmet, a fókuszt a lényegről, Isten szaváról, Jézus evangéliumáról?
Ha olyan ember vagy gyerek helyébe képzeljük magunkat, aki most ismerkedik a kereszténységgel vagy a Bibliával, az biztos, hogy ezek az érdekes információk lekötik a figyelmét. Azt figyeljük meg a hitoktatásban, és ez már nagyon régi igazság, hogy a kisgyerekek nagyon szeretik a Bibliát, szeretik a bibliai történeteket. Ha megkérdezzük, hogy melyek a kedvenc tantárgyaik, alsó tagozatosok könnyen rámondják, hogy a hittan. Aztán kiskamaszkorban kiábrándulnak a dologból, mondván, hogy ez borzalmas. Most unalmas, száraz, nincs köze az életünkhöz, és aztán később vagy van szerencséje az illetőnek, és valahogy visszatalál a kereszténység közelébe meg a Bibliához, vagy nem. Én szerintem pont ezt a kiskamaszkamaszkort tudja nagyon jól megszólítani ez a könyv, mert hiszen ők az érdekességekre kíváncsiak, a számokra kíváncsiak, a magasságokra, a befogadó képességekre. A hány kilométer lenne, hogyha az összes kiadott Bibliát egymás mellé helyeznénk, hova jutnánk el, itt meg tudjuk a könyvből, hogy a Holdig érne az összes kötet, tehát egy csomó ilyen érdekes információ van benne. Az Evangélikus Életben megjelent egy ismertető erről a könyvről, ahol az egyik kollégám írta azt, hogy konfirmandus csoportoknak minden erőnket megfeszítve próbáljuk elmagyarázni a hitnek a tartalmait, és vizsga után 2 héttel már semmit nem tudnak róla. És azt írja, hogy ha ezt a könyvet lapozgatnák, akkor biztos, hogy rengeteg minden megmaradna az emlékezetükben, mert fölkelti az érdeklődésüket, és mert az ő információs nyelvükön van az egész tálalva, megközelítve. Tehát én azt gondolom, hogy egyáltalán nem gátolja a hitnek a lélekben, szívben való kialakulását, hanem inkább segíti, mert az érdeklődést kelti föl, és mert vitatkozik azzal a közkézen forgó véleménnyel, hogy a Biblia unalmas könyv. Ez abszolút nem unalmas, hanem nagyon is érdekes.
Hogyan kell jól használni ezt a könyvet?
Nem csak a Bibliának a legfontosabb történeteit tartalmazza. Tehát ha nem figyel oda az ember, vagy nem kap esetleg segítséget, akkor könnyen lehet, hogy a kevésbé fontos és kevésbé hangsúlyos történetek foglalják el az érdeklődésének a középpontját. Egyébként pedig azt az információs technikát követi, amit a mai fiatalok, vagy egyáltalán a mai ember, kinyitok egy oldalt, és egy tablószerűen rengeteg információt van előttem. Például Jézus születése, és az érdekességektől a történelmi tényekig, a személyekről való információkig, időpontokról való információkig, rengeteg mindent egy pillantásra, egy tablószerűen megismerek. Ugyanakkor benne van az is, hogy mit hozott Jézus, mit jelent Jézus, mi a Jézus történet üzenete. Valami módon benne van, de nem csak ez szerepel, hanem egy csomó minden érdekességgel körítve, és ezért is gondolom, hogy nem lehet megújni.
Minden bibliai segédkönyvnek az az igazi küldetése, hogy a Szentírás olvasásához segítsen hozzá, ahhoz vigyen közel.
Én itt a közösségnek a jelentőségét szeretném aláhúzni. Tehát, hogy valaki ne egyszerűen magába olvassa ezt a könyvet, hanem tudjon beszélgetni róla, mint ahogy egy mondjuk egy kis kamasznak mindenféle könyvvel vagy filmmel kapcsolatban szüksége van arra, hogy beszélgetni tudjon róla felnőttekkel. A kétségeit, a kérdéseit, a felfedezéseit meg tudja beszélni, és reflexiót kapjon arra, amit gondol. Úgy gondolom, hogy itt is ahhoz, hogy a lényeget meglássa egy gyerek vagy egy felnőtt, aki elkezdi ezt a könyvet olvasni, szüksége van egy következő lépés. Arra, hogy keresztény emberekkel legyen az hitoktató, tanár, lelkész, szülő, meg tudja osztani az élményeit, és segítsen a másik ember ráébredni arra, hogy mi a lényege a keresztény hitnek, aminek ezek ilyen kis mazsolái, ilyen kis érdekességei.
Hogyha a Biblia világa ilyen csodálatos, színes, ilyen izgalmas, mit árul el ez a Teremtő Istenről, a mi mennyei atyánkról?
Mindenképpen a szeretetét árulja el. Olyan szerethető, izgalmas, szép világot teremtett, hogy az ember alig győzi megismerni, és egy kicsi részét fogja megismerni, hogyha egész életében figyeli akkor is, és gyönyörködhet benne. Van egy oldal ennek a könyvnek, ami a Zsoltárok könyvéről szól, és ott szintén egy ilyen grafikon formájában ábrázolja, hogy a Zsoltárok könyvében mely szavak fordulnak elő legtöbbször. Isten és az Úr, ami a legtöbbször előfordul, de utána rögtön kettő. Az egyik az, hogy szeret, a másik az, hogy erős. És ez nagyon támogatja egymást, ez a kettő. Tehát én úgy gondolhatok magamra, hogy engem az Isten szeret, és hogy ez az Isten, aki engem szeret, erős Isten, aki engem meg tud védeni, meg tud vigasztalni, reménységet tud adni nehéz pillanataimban. Istennek a szeretete az, ami a világban, a Biblia világában is felismerhető, és egy nagy támogatást ad nekem, hogy erre a szerető Istenre úgy tudok gondolni, mint aki erős Isten, aki engem föl tud emelni, a tekintetemet is föl tudja emelni, amikor elkeseredem és lefele nézek.
Oh,
Július 8-a és 12-e között rendezik meg a 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót a Soproni Erzsébet kertben. Az idei alkalom a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezet 31. versének részlete adja. A mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban a fiatalok, a közösségi média, az influencerek, a fake news és az AI okozta hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni. Sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg. Ez a hang csendesíti el a zajt, ez a hang segít irányt találni. A szervezők ezúttal is úgy állítják össze a programokat, hogy a résztvevők életkortól függetlenül a motto és az alapige mentén hitük megélése és elmélyítése mellett értékteremtő, szórakoztató és ismeretterjesztő élményekben egyaránt részesüljenek. Érdemes regisztrálni az online felületen, ezt megtalálhatják a szélrózsatalálkozó.hu weboldalon. Június 14-éig van erre lehetőség, ezt követően pedig a helyszínen lehet majd belépőt váltani valamivel drágábban az online áraknál.
Evangélikus félórával legközelebb két hét múlva, június 1-én hétfőn délután 13:30-kor jelentkezünk itt a Kossuth Rádió hullámhosszán.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Elkészítésében közreműködött Rastetter Gémes Erik, a gyártásvezető és Pór István hangmérnök, a vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos.
Stifner Kőháti Dorottyát
és Hajdú Tibort hallották.
Erős vár a mi Istenünk.